második részében, tehát Mirisics Máté művészettörténész fog előadást tartani, és egyben fel is avatja Szabó Gyula iparművész 3-as bronz plakettjét, amelyet ő elkészített egyrészt gyülekezetünk számára is, a Rákosfalvai Református templom felszentelésének 80. évfordulójára, Kálvin János születésének 500. évfordulójára, és Szegedi Kis Istvánnak, a Dunamelléki Református Egyházkeret első püspökének portréját is elkészítette. Így tehát szeretettel kérem és hívom Mirisics Máté művészettörténész, hogy tartsa meg közöttünk eszédét.
Kedves ünneplő gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, de elsősorban kiemelten magát a művész urat, Szabó Gyulát. Abban maradtunk, hogy legalább annyival megtiszteljük a többieket, hogy felállt, hogy biztos, hogy aztán jöjjön ki is, az a nekem is a nagy megtiszteltetés, hogy... Egy pár gondolatot szeretnék elmondani az, hogy hogyan kapcsolódik össze ez a hármas műalkotás együttes, és hogy a mai napon, ugye a legközelebbi vasárnapon a gályarabok kiszorításának a 335. évfordulójának alkalmával avathatjuk fel. Ahogy Nagy Tisztelet úr is említette, Szabó Gyura 2009-ben, ugye a templom felszentelésének 80. évfordulójára magának a templomképét és a Calvin portrét elkészítette. 2010-ben ezeket a műalkotásokat nekem megmutatta, és akkor támadt a gondolatom, hisz a maga 2009-es éven túl voltunk, hogy már a templom felszentelésnek az évfordulóján túl voltunk, hogy úgy voltam vele, hogy keresünk egy másik olyan méltó alkalmat, hogy akkor mind a reformátusok lapjában, amelynek egy kis rovatát vezethetem, ugye Calvin évek képekben, mind pedig itt a gyülekezetnek ezeket egy nagyobb közönségnek egy kis szakmai előadással lehet mutatni, és pont olyan volt a Calvin portré, hogyha ránéznek, lehet látni, hogy egyik oldalról néz befelé, azaz, hogy javasoltam a művész úrnak, hogy keresünk egy olyan portrét, ami meg a másik oldalról néz. Két embernek a portréján gondolkoztunk, legyünk ennyire, áruljuk el a titkokat. Egyik volt Szegedi Kis István, a másik Szent Molnár Albert. Mind a kettő jó választás lett volna, azért esett Szegedi Kis Istvánra a választásunk. Ugye a művész úr készítette, én csak a maga az alap grafikai portrét biztosítottam hozzá, mert ide, ehhez a területhez legjobban, mint a Dunamedik első püspöke, Szegedi Kis István kapcsolódik, Szent Molnár Albert tevékenység, hogy az egész magyar református egyházat átfogja, ugye az institúció Calvin főművének a lefordításával, vagy pedig a 150 Genfi Zsoltár lefordításával. Ezek csak a legfontosabb munkái. Most, hogy ugye beléptem, ugye többször jártam ebbe a templomba, rájöttem, hogy még egy olyan dolog van, ami pont azt bizonyítja, hogy már egy meglévő, eddig kialakított műtárgy együtteshez a mi hármasunk, mondhatom így közösen, mert mindketten magukénak érezzük ezt a hármas műalkotást, jól passzol az, hogy nagyon sok templomban megtalált ugye a magyar nemzeti zászló, és a Magyarországi Református Egyház központi hivatalos címere. Viszont kevesebb református templomba található meg a mi egyházkerületünk, a Dunamerdéki címer is. Itt ebben a templomban, ugye egy szép bronz alkotásként, talán gipszből van? De mindesetre, de ugye bronzírozva, bronzra van festve, van egy Dunamerdéki és egy egyetemes református címer. Ezen a műalkotáson is nagyon szépen látszik. Egyik oldalt Calvin, aki az egyetemes magyar reformátusság és az európai református, a világ reformátussága számára is egy világító szövétnek az ő tanítása, bár nem az ő tanítását fogadjuk el kiemelten úgy, mint egy hitvallás, hogy azt a második helvét hitvallás és a heidelbergi KT képezi a reformátusság számára, de mégis az az egyetemes, és ami ide helyhez kötődik, az Szegedi Kisisván, ez látszik a címerekbe is. Ez a műalkotásokhoz való bevezető gondolatom. Nagyon hálás vagyok, hogy tényleg Szabó Gyula művész úr továbbfejlesztette egy hármas egységgé. Most a rendelkezésemre álló pár percbe kapcsolódva az ige hirdetéshez azt szeretném megvilágítani, hogy hogyan, milyen módon kapcsolódik össze Szegedi Kisisvánnak, Calvinnak és a gályáraboknak az élete, hisz egymás személy szerint egyik sem ismerte, nem találkoztak, mégis a életük hitvallásos élet volt, bár szó szerinti mártíromságot csak a gályáraboknak egy részének kellett vállalni, ugye Calvin és Szegedi Kisisván szó szerinti értelemben nem voltak mártírok. Menjünk először a legismertebbet, Calvin János alakját vegyük. Calvin úgy nem is nevezhető, még általános értelemben se mártírnak, hogy neki testi szenvedés kellett volna kiállnia, viszont kapcsolódik ezekhez az emberekhez, hisz hite miatt nagyon sokszor menekülni kellett. Legelőször is 1533. novemberében, amikor is november 1-én a Párizsi Egyetem rektora egy évadnyitó ilyen előadást tartott, és ezen az előadáson a reformáció szellemében fogalmazta meg téziseit, kritizálta a katolikus egyházat, és ennek a beszédnek az írója nem volt más, mint Calvin János. Ebből a beszédből Párizsba nagy botrány lett, és Calvinnak menekülnie kellett, több helyen megfordul, még Itáliában is, és aztán Bázelben, Svájc, egy svájci városban talált menedéket. Itt tudta elkészíteni, megírni fő művét, az institúciót első változatban. Ez a mű ugye nagyon sikeres lesz, ez közismert, sokat beszélünk róla Calvin évek alkalmával. Ennek a mű sikere volt az, hogy őt, amikor pár napot kíváncsiak Genfbe eltölteni, Genf reformátora Farrer arra bíztatta, kényszerítette, amit nem testi értelemben, hanem inkább azt mondva, hogy Isten őt meg fogja átkozni, hogyha nem vállalja el a genfi lelkészségi feladatot. Calvin ezt elvállalta, és nagyon komolyan vette. És azt a módot, ahogy az emberek csak névleg, a genfiek névleg vállalták a reformációt, ő igenis egy következetes életforma és lelki váltást kívánt. Ezt a genfiek nem vállalták, aminek a következménye volt, bár ez is közismert, hogy 1538-ban Calvint a genfiek elűzték, arra kényszerítették, hogy abban az ember, akit őt odahívta Farrerrel együtt, hagyja el Genfet. Genf ezután az anarchia városa lett, most a belső okokat, a politikai hátteret nem kívánom ismertetni, a lényeg, hogy visszahívták Calvint 3 évvel később, és utána már egyre jobban volt lehetősége tanítását érvényesíteni, bár sok ellentétbe ütközött. Ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy ő maga nem volt mártír, de egy olyan ember, aki hite miatt sokszor kellett menekülnie, kényszerült hite miatt ellentétekbe és szembenállásra. Ezzel szemben az ő egyik első igazi magyarországi tanítvány, aki helvét szellemi reformációt képviselte. Ugye itt látjuk a portréját, Szegedi Kisisván volt. Szegedi Kisisván már valójában is testileg is kellett szenvednie a hitéért. Érdekes módon nem a katolikus féltől, mert az a terület, ahol ő működött, a török által meghódított terület volt. Sokszor azt lehet olvasni könyvekben, lehet hallani előadásokon, hogy a török jobban kedvezett a katolikus félnek, és a protestánsokat inkább megtűrte. Ez általánosságban igaz, de pont Szegedi Kisisván életében nem volt, mert sok helyen megfordult, ugye a neve is adja, hogy Szegeden született, és az egyik helyen Kálmáncse, ahol különben egy reformátor nevét is kapta, ahol az ő származott, ő itt, mint prédikátor működött, és a töröknek nem tetszett a működése, és több évre fogságba zárta, megkínozta, és amikor az a török vezető katona, aki őt elzárta, áthelyezték szónokra, magával vitte, mint rabot, Szegedi Kisisvánt. És a ő támogató protestások többféle módon is megpróbálták őt kiszabadítani, és csak nagyon nagy nehézség árán, több év után, 1562-ben sikerült kiszabadítani. És utána ő elkerült Ráckevére, és 1563-tól haláláig, 1572-ig, mint a Duna mellék első püspöke, amelynek ugye akkor ennek a területnek, a török által meghódolt területet értünk végül is a Duna melléken. Ennek a területnek a központja ugye közigazgatásilag Ráckeve lett, és itt az ő, akkor nevezzük így, beosztott lelkészével, Skalica Mátéval együtt végezte reformátori munkásságát. Ez a Skalica Máté egy nagyon különleges ember volt, mert nem csak lelkipásztori talentumokat kapott, hanem ő benne tisztelhetjük az első magyar református művészt, amelynek ugye egyik utódja Szabó Gyula is. És ez a művész lefestette több vázlat után az ő mesterét, főnökét, de látszik, hogy ez nem egy főnök alárendelt viszonyt lehetett, mert milyen szeretete írt, hogy a festmény után még egy verset is írt. Látszik, hogy azért nem csak a reformáció korszaka volt ez, hanem a humanizmus és a reneszánsz korszaka is, hogy a emberek polihisztorként egyszerre voltak lelkészek, együtt festők és költők is. Nem olvasom bele az egész verset, csak egy-két mondatot ebből. Ugye ezt akkor írta ezt a verset, amikor még Szegedi Kisisván élt, amikor megmutatta neki a festményt, amit róla készített, akkor hozzáadta ezt a verset is. Így hangzik. Csak tűnő képet jelez a tükör, és ha odébb állsz, még nyoma sem maradott, amit elém mutatott. Éppen ezért vélem Szegedinek, te szerinted illő, hogy tartós képben lásd alakod magad is. Úgyhogy úgy mutatta be a festményét, hogy azért festette meg, hogy a tükörbe csak egy pillanatig lehet látni, így viszont tartós portré. Ez azért különleges, mert a 16. századi magyar reformátorok közül egyedül Szegedi Kisisvánnak ismerjük portréját, a többi embernek, akinek ismerjük a szobrát, Mérius Juhász Péter, Károlyi Gáspár, Sztáray Mihály, nem maradt hiteles portréja, amiket láthatunk Debrecenben, Göncön vagy máshol, ezek ilyen később kitalált portrék. Hát ennyit kívántam most csak röviden Szegedi Kisisvánról, mert van még egy nagy történelmi évforduló, így a gályarabokról is meg kell emlékeznünk, hogyan kapcsolódnak a gályarabok mind Kálvinhoz, mind Szegedi Kisisvánhoz. Csak nagyon-nagyon röviden a történelmi eseményeket. A ország, a három részre szakadt ország nagy része, a hódoltsági terület szinte egészen a 16. század végére protestánssá és azon belül is leginkább reformátussá lett. Különböző történelmi okok miatt. De mindesetre Isten ezt megadta, ezt a kegyelmi időszakot. Amikor még nagyon nehéz időszak volt, pont a, mondjuk a 15 éves áldozóra. És ez azt jelentette, hogy nem csak a jobbágyok, hanem természetesen a főurak is reformátusok lettek. Jött a ellenreformáció százada, a 16. század, a 17. század, és a 17. században egy református születésű, de később a jezsuiták által nevelt híres főpap, Pázmány Péter először még a vértelen reformáció, vagy ellenreformációt indította el, amely révén rávette a főurakat, hogy térjenek vissza a katolikus egyházban, és így ugye a jobbágyaik is kényszerítve voltak, hogy katolikusok legyenek, és az addigi protestáns lelkészeket elűzték. Ez volt a vértelen ellenreformáció időszaka, és ugyanúgy a török meg itt maradt az ország közepén, és ezek már a eddig szüleik, nagyszüleik, akiknek a főuraknak ugye protestánsok voltak, ők már katolikusakká lettek, mely családokra gondolok, Batthyányiak, Eszterháziak, Zicsi, Frangepán, hát talán a legnagyobb fájdalom a Rákóciak, mármint protestáns szempontból nagy fájdalom. Ezek a családok látták az ország helyzetét, hogy a török ugyanúgy itt van, és a Habsburg hatalom nem használja ki azt a lehetőséget, hogy vannak olyan kedvező hadi helyzetek, amikor legalább egy részét ki lehetne kényszeríteni a töröktől, hogy adja át a területet. Ugye ilyen volt, talán neve is mutatja, a szégyenletes vasvári béke, amikor egy szinte megnyert csata után úgy állapodtak meg a Habsburg fél a törökkel, mintha a Habsburg fél vesztett volna. Ez vezetett el ahhoz, hogy 1671-ben ezek a már katolikussá vált főurak, ugye Patakon, a Szubróza teremben, Sárospatakon a úgynevezett veselényi összeesküvést létrehozták. Mire ezt leleplezték, maga Veselényi Nádor már meghalt, a többi katolikus főurat viszont először börtönbe, majd pedig kivégezték, ugye itt a nádasdiak, eszterháziakra gondolok, őket Bécsújhelyen. Igen ám, de ezt a pillanatot használta ki a Habsburg vezetést az akkori katolikus főpappal, Szerepcsényi Györggyel együtt, hogy a összeesküvésben konkrétan részt nem vállaló protestánsokon üssön egy hatalmasat, vagy úgy is mondhatnák, hogy gerincüket megtörje. Mert azt mondták, hogy igen ám, hogy a főurak azok katolikusok voltak, de az egész szervezkedés mögött a protestáns papok álltak, leginkább a reformátusok. Ez nem volt bizonyítható, hogy egy abszolút kohort bádalom, vád, de úgy tettek, hogy először kipróbálták, hogyha megpróbálják megtörni, mondjuk először csak a protestantizmus kezét, ahhoz hogyan viselkedik. Így 1673-ban csak a királyi Magyarország területén, nem a török által meghódított területekről, 30-40 protestáns papot beidéztek, felségsértés, hazaárulás, ebbe a szervezkedésbe való részvétel vágyával, és azt mondták nekik, hogy három lehetőségük van. Egyik, elhagyják az ország területét, és bárhol elhagyva a Habsburg birodalom területét, folytathatják lelkészű munkásságokat, de soha életük végéig nem léphetnek be az ország területére, családjukat is, ha kimenetik itt, de ide vissza már nem lehetek meglátogatni sem. Hát ez is egy komoly és kegyetlen ítélet. A másik lehetőség, hogyha lemondanak, megtagadják hitüket, katolikusok lesznek, ott áll előttük a katolikus papképzés Nagyszombaton, és itt a karrier lehetősége. A harmadik lehetőség, hogy egyiket se választják az első kettő közül, hanem egy bíróság előtt a vádakkal szembenéznek, és vállalják az ítéletet. A 30-40 pap, akit először beidéztek, többségében evangélikus volt, és egy érdekes szempont, amit most, hogy a témával jobban foglalkoztam, jutott eszembe, hogy ugye tudjuk, hogy a felvidéki evangélikusság az vagy szlovák, vagy német ajkú volt, ezek a papok nagy része is német ajkú volt, és ezért talán nem megvetendő, amikor ők azt választották erre a beidézetre, a kohort vádakra, hogy nem állnak szembe a vádakkal, hanem inkább elhagyják a Habsburg Birodalom területét, mert hát német tűr jól tudó papként a német választófejedelemségek bármelyik protestáns területén állást kaphatnak. Így először ezt a 40 pap nagy részét meg rá tudták venni, hogy hagyja el az országot. Úgy érezte a Habsburg vezetés az akkori esztergomi érsek, aki Nagyszombaton székelt, Szeletényi Györgyel, hogy ez egy jó módszer, így meg lehet törni a magyar protestantizmus, mert ugye, ha a nyári elveszti a pásztorait, sokkal könnyebb katolizálni. Sokkal könnyebb érvényesíteni az akaratokat. És következő évben, 1674 márciusában, már nem 30-40-et idéztek be ugyanezekkel a vádakkal, hanem 700-at. És nem csak a királyi Magyarország területéről, hanem a török hódoltság területéről, amelyről semmilyen módon joghatóságuk nem volt, és mégis itt is tudtak kárt okozni. Ugye közel van itt a 17. kerület, itt már ebben az időszakban, a korabikorban is volt élet, protestáns hitélet is. Ennek a következménye, hogy az akkori rákoskeresztúri református prédikátor Püspöki János és a rákoscsabai prédikátor Marosi János mindketten tudták azt, hogy nincs értelme elmenni a vésztörvényszéken, mire áll, mi vár rájuk, de azt is tudták, hogy közeleg Buda visszavívása. És azt is tudták, hogy ha Budát visszafoglalják a nyugati idézőjelve keresztény csapatok, ugye a Habsburgok érdekeit képviselve, akkor őket nem egyszerűen kivégzik, hanem nagyon hosszú ideig megkínozzák, pont azért, mert nem engedelemeskedtek a döntést. Ennek volt az a következménye, hogy a hódoltsági területén lévő papok bár nem mentek el a vésztörvényszékre, de elmenekültek Erdélybe, és nagyon sokszor elértek a Habsburgokat, céljukat, mert pásztor nélkül maradt a nyáj. Például Rákoskeresztúron utána 1909-ig református istentisztelet nem volt. Semmi, a gyülekezet teljesen felszámolódott. Sok háború miatt is, de ha lett volna református lelkész, biztos, hogy jobban meg tudta volna szervezni. A beigézett 700 emberből 300 ment el, leginkább a királyi Magyarország területéről, és 90 volt az, aki a harmadik lehetőséget választotta, hogy szembenéz a vádakkal. Ezeket az embereket különböző módon megkínozták, várbörtönbe tették, környéken lévő börtönökbe, és halálbüntetést szabta királyuk. Majd nagykegyesen, hogy kifárasztalak őket, úgy döntöttek, hogy nem megölik ezeket a prédikátorokat, tanítókat, hanem eladják Gályaromnak. Végülis 42 ember volt, akit Pozsony környékéről, gyalog, megfelelő ruházat nélkül elindítottak az Adria partjára. Ott már csak 32-t tudtak úgy eladni, hogy azért az ő testükért, a munkaerejükért pénzt adjanak, és aztán eltelt egy szűk egy év, amikor egy holland admirális ki tudta őket szabadítani, akkor csak 25 volt a gályán, egy még a közeli nápolyi börtönbe, a többiek ebbe a nagyon sok testi szenvedésbe, amelyek rájuk várt, hisz sokszor élelem és ivóvíz nélkül voltak, mind ahogy eljutottak az Adriai tengerig, mint pedig a Gályákon, ezért haltak meg ilyen sokan. Az ő életük tényleg világító szövétnek, hogy ennyi nehézség mellett a hit teljes vállalását választották, vagyis hogy nem csak azt, hogy megmaradnak protestánsok, de elmennek Nyugat-Európába, hanem érezték, hogy őket ide, erre a földre rendelte az Úristen, és ezért vállalták azt is, hogy szembenéznek az igazságtalan vádakkal. Ez az általánosság, ami a gályarabokra elmondható, és akkor még két gondolat, ami nem kapcsolódik a műalkotásokhoz, az magáról a Reuter admirálisról lenne. Ő egy nagyon tehetséges holland hadvezér volt, 1607-ben született, és nagyon gyorsan ebbe a tengerészeti, haditengerészeti rangrétán eljutott az admirálisi pozícióig. És kétfajta nézőpontja lehet a történelemnek, egyik a világi, jókor volt jó helyen. Másik lehet keresztény, hogy őt Isten oda rendelte, mind a kettő mégis igaz, csak másképp nézzük a történelmet. A lényeg az, hogy a földközi tenger uralmáért akkor nagy csatákat vívtak a Habsburgok a franciákkal. És a Habsburgok a hollandokkal szövetkeztek, mert a Habsburgok egyik alszövetségese volt, nápolyi alkirályság, ahova ugye a gályarabokat is eladták és dolgoztatták. Így, amikor 1676 elején Reuter admirálist Hollandiába elindították, hogy menjen a franciákkal szembe harcolni, segítve a nápolyakat, ő írt egy levelet már, amikor útnak indult Hollandiából, mielőtt elhagyta Amsterdam partjait. Amiben felszólította a nápolyi alkirályt, akinek ugye segíteni megy a harcokba, hogy engedje szabadon az ártatlanul bebörtönzött gályarabokat. Erre a levélre nem válaszolt a nápolyi alkirály. Írt egy következő levelet, ezt már valahogy gondolom más módon juthathatta el, hogy neki körbe kellett menni, körbe kellett hajózni szinte fél Európát. Erre a második levélre se válaszolt a nápolyi alkirály. Igen ám, de január legvégén Reuter admirális megérkezett hajójával Nápoly partjaihoz. Több hajója volt. És megírt a harmadik levelét, amelyben már azt mondta, hogy hát nagyon bosszantja, hogy ha már mint szövetséges érkezett Nápoly partjaihoz, akkor nemhogy nem engedelmeskedett a kérésének, és az ártatlanul bebörtönzött, hát vagy úgy bebörtönzött, hogy a gályán kellett szolgálni, de az egy börtön volt számukra a gályaraboknak, így szenvedő gályarabokat nem engedte szabadon, de még nem is válaszolt leveleire. És akkor ebben a levélben azt mondta, hogy ha nem válaszol erre a levélre, akkor ennek következményei lesznek. Sokan ismerik Moldova György 40 prédikátor című művét, ott így, mi egy irodalmi alkotás, abban egy túlzás, abban úgy olvasható ez a levél, hogy Reuter admirális azt írta, hogy ha nem engedi szabadon a nápolyi alkirály a gárbalkat, akkor Nápolyt a földdel teszi egyenlővé, ezt még nem ígérte meg ebbe a harmadik levélbe Reuter admirális. A lényeg az, hogy a mai ünneplésünk abszolút kapcsolódik az évfordulóhoz, mert 1676. február 11-én, hogy olvastam a visszaemlékezéseket, amit a gályarabok írtak, délelőtt szóltak nekik, hogy már nem kell tovább dolgozniuk. Magát, róluk, ugye ezt a vas bilincset, az délután szedték le. Következő nap volt az, hogy a hollandok hajójára átvitték őket. De a mai napon ennek a 335. évfordulója, hogy Reuter admirális fogadta őket, meglátva, hogy szinte semmilyen ruhájuk nincs, egy kis ágyékötő volt rajtuk, és a hátuk meg tiszta sebb volt, mert állandóan verték őket. Új ruhákat készített nekik, és nagyon szépen fogadta, nem szó szerint idézem, de azt mondta, hogy bár nagyon sok nagy csatát megvívott, de a legszebb csatája az életének, hogy Krisztus ártatlan szolgáit kiszabadította. És ez nem legenda, mert Reuter admirálisnak a lányához írt levelében ezek a sorok fennmaradtak. Hát az élet úgy hozta, hogy a gályaiabok kiszabadítása után már nem sokáig élhetett Reuter admirális, mert a franciák elleni harcok során a szirakúzai öbölben 1676. április végén meghalt. Őt Hollandia hadisikerei miatt tartja nemzeti hősnek, a magyar protestantizmus meg az ártatlanul szenvedő gályaiak protestáns prédikátorok szabadítójaként tiszteli, vagy azt hangsúlyoznom kell, hogy együtt egyszerre ítéltek el evangélikus és református prédikátorokat, tanítókat. Azokkal a szavakkal adom át Szabó Gyula művész úrnak ezt a műalkotását, hogy bármikor, ha majd kialakul ennek a megfelelő helye, a gyülekezet kedves tagjai ránéznek, akkor merítsenek úgy belőle erőt, hogy voltak hitvalló őseink, voltak olyan emberek, akiknek a Biblia igazsága életük legfontosabb tézise, és ez egy megért tétel volt, ezért voltak, akiknek csak menekülni kellett, mint Calvinnak, voltak, akinek börtönt kellett vállalni, de voltak, mint a gályarabok, akiknek életüket kellett adni. Legyen erő ez. Köszönöm szépen.
Köszönöm Illés és Máté művészettörténész előadását, az avató beszédet, és köszönetet szeretnék mondani a gyülekezeti tagunknak, Szabó Gyulának, iparművészünknek a műalkotásait, hogy ezzel gazdagította a templomunkat is, és egyben gazdagította a lelki emlékezetünket is. Isten áldása legyen mindkettőjük életén és további munkájukon.